Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Testvéreim, most hadd olvassam Istenünk igéjét Zakariás próféta könyvéből, Zakariás próféta könyvének a 8. fejezetéből, a 16. verstől, a fejezet végéig, a 23. versig. Tehát Zakariás próféta könyvének 8. fejezetében, a 16. verstől kezdődően így szól Istenünk kijelentett szava. Ezek azok a dolgok, amelyeket cselekedjetek. Igazságot szóljon ki az ő fele barátjával, igazságos és békességes ítélettel ítéljetek a ti kapuitokban. És senki ne gondoljon az ő szívében gonoszt az ő fele barátja ellen, s a hamis esküvést se szeressétek, mert ezek azok, amiket én mind gyűlölök. Így szól az Úr. Majd szól a hozzám a seregeknek ura mondván, ezt mondja a seregeknek ura, a 4. hónapnak böjtje, az 5. böjtje, a 7. böjtje és a 10. böjtje vigalommá, örvendezésé és kedves ünnepekké lesznek Júda házában. Csak a hűséget és a békességet szeressétek. Ezt mondja a seregeknek ura, míg lesz idő, amikor népek jönnek el, és sok városoknak lakói, és egyiknek lakói a másikhoz mennek mondván, menten menjünk el az Úr orcájának engesztelésére, és a seregek urának keresésére, én is elmegyek. És eljönnek sok népek és erős nemzetek Jeruzsálembe, a seregek urának keresésére, és az Úr orcájának engesztelésére. Ezt mondja a seregeknek ura, e napokban lesz az, hogy minden nyelvű pogányok közül 10 ember ragad egy zsidó férfiúba, s ragad annak ruhája szélébe mondván, hadd menjünk veletek, mert hallottuk, hogy veletek van az Isten. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Most jöjjetek fennállva, emeljük szívünket a mi Úrunkhoz is. Imádkozzunk. Mindenható mennyei Atyánk, hadd áldjunk és magasztaljunk téged, a seregeknek urát, téged, aki ott trónolsz a mennyei dicsőségben, aki uralkodsz angyalokon, mennyei fejedelemségeken, akinek a lába előtt hever és hódol az egész világ, az egész teremtett valóság. Úrunk, hadd dicsérjünk és hadd magasztaljunk téged, hiszen te vagy erre egyedül méltó. Köszönjük neked, Úrunk, azt, hogy te kijelented magadat, hogy szólsz hozzánk, szóltál a prófétához, szóltál a prófétán keresztül a te népedhez, és szólsz az emberekhez, azóta is, mind a mai napig. Köszönjük, Úrunk, hogy nem rejtetted el magadat, köszönjük, hogy nem tetted magadat megismerhetetlenné, hanem kijelentetted magadat is, és a te akaratodat is, ami számunkra. Úrunk, mégis bűnbánó szívvel jövünk most eléd, megvallva neked, hogy mi sokszor a te akaratodat nem teljesítettük, habár egyértelmű, hiszen itt áll a te törvényedbe, és még egyértelműbb is, hiszen a szívünkbe írtad, a lelkiismeretünk által, de mégis oly sokszor megszegtük a te parancsaidat, felfuvalkodtunk, önhittek lettünk, és azt gondoltuk, hogy a mi tervünk, a mi akaratunk is van olyan jó, mint a tied. Kérünk, Urunk, hogy te bocsásd ezt meg nekünk, hiszen láthatjuk, hogy nem, hogy nem olyan jó, de egyenesen a romlásba, a kárhozatba vezet ez az út. Köszönjük, Urunk, hogyha erre felnyitottad már a szemünket, és megmutattad, hogy mekkora szükségünk van a te irgalmadra, a te kegyelmedre, bűnbocsátó szeretetedre. És hálát adunk neked, Urunk, azért, hogy most is, a mai napon is, és hétről hétre prédikáltatod a te örömhíredet közöttünk, hallatjuk, hogy te olyan Isten vagy, aki lemosod rólunk a mi szennyünket, a bűneinket, olyan Isten vagy, aki megigazítasz és magadhoz fogadsz bennünket. Azért könyörgünk most, Urunk, hogy most is magadhoz vezess bennünket, hogy minél közelebb kerüljünk hozzád, minél szorosabban ragadhassunk meg téged a mi hitünkkel. Kérünk, hogy az egyedüli reményünk, kapaszkodunk, te legyél itt az életünkben. Urunk, könyörgünk, hogy így áld meg szent lelkeddel, jelenléteddel a mai Isten tiszteletünket is. Köszönjük, hogy meghallgatod könyörgésünket, a mi Urunkért, Krisztus Jézusért. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 237. dicséretünk első versszakát. 237. dicséretünk első versszakát énekeljük, amely így kezdődik. Reménységemben hívlak, Uram Isten, reggeli órám rólad áll szívemben. Isten tiszteletünk alapigéjét olvasom, úgy, ahogy az írva található Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott első levelében, a 3. fejezet 11., 12. és 13. verseiben. Tehát Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott első levelében, a 11. verstől kezdődően, a 13. versig így szól Istenünk igéje. Maga pedig az Isten, és a mi atyánk, és a mi Úrunk, a Jézus Krisztus egyengesse meg a mi utunkat ti hozzátok. Titeket pedig gyarapítson az Úr, és tegyen bőségesekké az egymás iránt, és mindenki iránt való szeretetben, amilyenek vagyunk mi is ti irántatok, hogy erősekké tegye a ti szíveteket, fedhetetlenekké a szentségben, ami Istenünk és Atyánk előtt, amikor eljő a mi Urunk Jézus Krisztus, minden ő szenteivel egyetemben. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, imádkozni sokféleképpen lehet. Lehet hosszabban is imádkozni, lehet rövidebben is imádkozni. Vannak egészen terjedelmes imádságok, és vannak viszonylag szűk szavú fohászok is. Hogyha létezne a mennyben központi statisztikai hivatal, akkor ilyen mennyi statisztikákkal, akkor készülhetnének ilyen kimutatások, hogy melyik a gyakoribb, hány százalék szokott hosszan imádkozni, hány százalék szokott röviden imádkozni, és valószínűleg láthatnánk diagramon azt, hogy a rövid fohászok nagy százalékát azt teszi ki, hogy Uram, csak most segíts. Ezt még a nem hívő emberek is elrebegik egy-egy stresszes helyzetben. Viszont az a két rövid imádság, ami itt Pál apostol levelében szerepel, amit ő elmond, illetve leír, az nem ilyen jellegű imádság. Egészen más, ahogy Pál apostol, még röviden is, de egy fohászt mond az Istennek. Az első tesszalonikai levél első három fejezete végig egy nagy hálaadó részt alkot. Ebben a hálaadó részben Pál apostol felidézi a tesszalonikai gyülekezethez fűződő viszonyát, a kapcsolatát, kezdve onnan, hogy miként értek oda a városba, a szolgatásaival, Szilvánusszal és Timóteussal, folytatva, hogy miként hirdették ott az evangéliumot, miként beszéltek ott Jézus Krisztusról, a benne lévő váltságról, üdvösségről, folytatva, hogy miként tértek meg az emberek a pogány hitekből az élő Istenhez, az élő Isten szolgálatára, hogyan jött létre a megtért emberekből egy keresztény közösség, egy gyülekezet, az egyház, a tesszalonikai egyház ott a városban, aztán folytatva azzal, hogy miként kényszerültek ők távozni a városból, és milyen elszántan próbáltak visszatérni, de aztán csak Timóteust tudták visszaküldeni. És így a hálaadás végére Pál apostol eljut egészen odáig, a levél írásának az időpontjáig, amikor Timóteus visszatér hozzájuk Tesszalonikából, és örömhírt hoz az ottani gyülekezetről, amely örömhírnek nyomán Pál apostol megvigasztalódott, sőt ezt írja, hogy szinte megelevenedett ennek nyomán, és ezt a hálaadást, a visszaemlékezéssel egybekötött hálaadást Pál apostol ezekkel a szavakkal, ezzel a két fohásszal zárja, illetve ezzel a két fohásszal már ráfordul az apostol a levél következő nagy szakaszára, a tanítói szakaszra. Tehát egy ilyen forduló pontnál helyezkedik el ez az imádság, ez a két imádság. És mivel ez egy ilyen forduló pont, ezért nagyon érdekes azt megfigyelni, hogy ebben a két rövid imakérésben egyszerre jelen van ennek a korábbi résznek, a levél korábbi részének az összefoglalása, valamint a következő szakasznak a bevezetése, vagy az erre való előretekintés, mert a hálaadás, az eddigi hálaadás két fő témája, az egyrészt a tesszalonikaiak hitének az erőssége volt, emiatt adott Pál apostol hálát, valamint a másik téma, amit többször felidézett Pál apostol ebben a szakaszban, az a bennük égő vágy, hogy újra találkozzanak ezekkel az emberekkel, a tesszalonikai hívőkkel. És ezek közül mind a kettő megjelenik ebben az imádságban, mind a tesszalonikaiak hite, az erős hit, illetve az újra találkozásnak a vágya is. Az ezután következő tanítói szakasznak pedig több fő témája is van. Az egyik a szeretet, a másik a szent élet, illetve Jézus Krisztusnak a visszajövetele, ezek olyan motívumok, amelyek szintén visszaköszönnek ebben a pár versben is, és később pedig részletesebben ír róluk az apostol Isten szent lelke ihletésére. És előjáróban még annyit hadd mondjak, hogy itt a két imádságból az elsőben az apostol önmagáért imádkozik, illetve talán úgy pontosabb fogalmazni, hogy magukért imádkozik a szolgatásaival együtt, míg a második kis imádságban a gyülekezetért, az egyházért imádkozik. És ez a második imádság, ez egyben egy áldó formula, amelyben az a várakozás kerül megfogalmazásra, hogy Isten megáldja, Isten építi az ő népét. Hadd nézzük tehát itt az első fohászt, amelyben Pál apostol magáért könyörög. Amit ebből kiemelnék, az rögtön az a megszólítás, vagy az a megnevezés, amit mond az apostol, hogy kitől várja ő a kérésének a teljesítését. Az első fohász így hangzik, maga a mi Istenünk és Atyánk, és a mi Úrunk Jézus Krisztus egyengesse utunkat hozzátok. Isten, aki a mi Atyánk, és az Úr, aki a Jézus Krisztus, ők, a két személy, aki egyengesse az utunkat hozzátok. Isten a hívőknek az Atya, így hívja itt is, az ő népének, az ő gyermekeinek az Atya. Itt, amikor Pál apostol ezt leírja, akkor nem új dolgot ír le, maga az Úr Jézus is így tanította imádkozni az ő tanítványait, így szólítsák meg Istent, mi Atyánk. És itt ebben a levélben, mármint csak ebben a levélben is, nyilván másutt is, de itt is többször ilyen módon nevezi meg Istent, hogy ő a mi Atyánk. Rögtön a köszöntésnél ezt írja Pál, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól. És utána azzal folytatja, hogy hálát adnak, szüntelenül emlegetve hitük szeretetét és reménységük, hitüket, szeretetüket és reménységüket az Isten előtt, a mi Atyánk előtt. És ez, habár lehet, hogy megszokottnak tűnik a számunkra, hogy Isten a mi Atyánk, mégis egy fontos igazságot hordoz magában, mert maga az örömhír, Isten evangéliuma arról szól, hogy az embernek nem kell tartania Isten haragjától, hogy nem kell félni attól, hogy megbüntet, hogy az ő ítélete utolér bennünket, mert Isten elküldte az ő fiát, aki ezt az ítéletet magára vette. És őrá való tekintettel, Jézus Krisztus áldozatára, keresztáldozatára való tekintettel, Isten megbékél velünk, és megbocsátja a bűneinket, és az ő gyermekeivé fogad. Tehát az, hogy Isten a mi Atyánk, ez közel sem annyira magától értetődő dolog, mint ahogy az emberek ezt esetleg manapság gondolják. Itt, amikor Pál apostol ezt írja, akkor erre utal, hogy mi már az ő gyermekei lehetünk. Az ellenségből, az elítéltből családtagok lehetünk, hogyha bűnbánattal és hittel odafordulunk, hogyha megtérünk Istenhez. A tesszalonikaiak ezt tették. Ők odafordultak, illetve ezt munkálta bennük maga az Úr. És ez egy csodálatos dolog, lehet, hogy érdemes lenne még többet gondolkodni róla. Ajánlom is mindenkinek, hogy gondolkodjunk még róla, de most valami másra is szeretném felhívni a figyelmet, mert az apostol nem csak Istentől, ami Atyánktól várja a kérése teljesítését, hanem megemlít egy másik szemét is. Hozzáteszi azonnal, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus. Két személyt említ, és érdekes, hogy utána viszont egyes számban mondja ezt, hogy egyengesse. Talán van annyira furcsa a magyar nyelv, hogy ez megszokott a számunkra, hogy a többes számhoz egyes számot fűzünk, mert előfordul ilyen, de más nyelvekben ez talán jobban kiütközik, hogy lehet az, hogy két személyt említ, és utána mégis egyes számban szerepel az ige, hogy egyengesse. Hát itt a Szent Háromság titkával állunk szemben, amikor Pál ezt leírja. Nekem nem áll szándékomban belemagyarázni semmit az igébe, de meggyőződésem, hogy itt a Szent Háromságra utal, még akkor is, hogyha itt a nyelvtant vagy az ige ragozást azt figyelmen kívül hagyjuk, már amiatt is, hogy Jézust egyszerre szólítja meg az Atyával. Hát ez egy zsidó ember számára elképzelhetetlen lett volna, hogy az egy Istennel egy lapon említsen bárki mást. De Pál apostol ugyanúgy megszólítja Jézust, a mi Urunkat, ahogyan Istent, a mi Atyánkat. És ezzel egyértelműen arra utal, úgy beszél róla, vagy úgy ír róla itt a tesszalonikai levélben is, mint isteni személyről. Jézus isteni személy. És tényleg érdemes el mélyedni ebben, hogy hogyan tekint Pál apostol Jézus Krisztusra, mert amikor itt ebben a fohászban megszólítja, akkor Pál apostol túl megy egy kicsit azon, hogy pusztán a kereszt felől közelítene Jézushoz. Nyilvánvalóan Jézus kereszthalála egy rendkívül fontos esemény volt, hiszen a bűneink büntetését ott hordozta el. Jézus halála és feltámadása a kulcs az örök élethez, az üdvösséghez. Pál apostol egyértelművé tette például a korintusi levélbe, hogy ő Krisztusról, mint megfeszítettről akar tudni. Tehát nem azt akarom itt sugalmazni, hogy ne tudna erről, de amikor itt megszólítja, akkor azt tűnik ki, hogy ezzel nincs vége. A Szentírás nem zárja le itt a kereszthalálnál a dolgot Jézussal. Ez a múlt, ez az, amit ő elvégzett, ez az, ami megtörtént, de nincs ezzel vége. Sem a feltámadással, sem a mennybe menetellel. Mert könnyen beleeshetünk abba a hibába, hogy Jézus Krisztus egy távoli valakinek tűnik a szemünkben. Még a tanítványok is beleestek ebbe Jézus feltámadása és mennybe menetele után, hogy hát most akkor elszomorodunk, nincs itt velünk, nem látjuk, mi lesz így. Pedig ő jelen van. És van Jézus Krisztusnak jelene, és van jövője is a Szentírásban. A jövő az, amit többször is említ, itt a Tesszalonikai levél, hogy vissza fog jönni, itt a fohászban is említi, hogy majd amikor megjelenik a minden szentjeivel együtt, ezt az eseményt várjuk, de addig sincs távol. Jézus Krisztus addig is aktívan cselekszik, addig is együtt munkál az Atyával, és igaz, azt itt nem írja külön a Szentírás, más helyeken egyértelművé teszi, hogy a Szentlélekkel is együtt munkálkodik. Rögtön a Tesszalonikai levél elején azt írja, hogy ez a gyülekezet, az egyház, az eklézsia az Atya Istenben és Jézus Krisztusban van. Tehát a hívő közösségnek a létrejötte, azok a megtérések, amik ott történtek, az az épülés, ami ott végbe ment, az az Atyának és a Fiúnak, az Atya és a Fiú munkájának köszönhető. Ő bennük és általuk létezik az egyház. És itt ebben a fohászban Pál apostol kifejezésre juttatja, illetve nem csak ebben, hanem mind a kettőben, a másodikban is, hogy ő Jézus Krisztustól aktív munkálkodásra, beavatkozásra számít. Jézustól aktív munkálkodásra és beavatkozásra számít mind a maguk, mind a gyülekezet életében. Ilyen módon ráhagyatkozik. Ráhagyatkozik az Úrra. Itt az első kérésben, amit magáért mond, vagy önmagukért a szolgatársaival, itt annak a vágyának ad megint csak hangot, hogy mennyire szeretné, hogyha személyesen találkozhatnának újra a tesszalonikai hívőkkel. Ezt többször említette már korábban a levélben, de itt ismét ennek ad hangot. Pál leírta korábban, hogy el lettek szakítva tőlük. Sőt, azt írta, hogy elárvultak lettek nélkülük. Leírta azt is, hogy vissza akartak menni. Egy rövid időre elszakadtunk tőletek. Annál nagyobb vágyódásra törekedtünk arra, hogy ismét lássunk titeket. Ők nagyon-nagyon szerettek volna, és próbálkoztak is azzal, hogy visszatérjenek. De azt is leírja, hogy a sátán akadályt kördített eléjük. És ez a vágyakozás, ez egy olyan feszültséget generált, egy olyan feszültséget jelentett az apostol számára, amiről ő maga így nyilatkozik, hogy ezt szinte el se tudta már viselni. Kétszer is írja az apostol, hogy tovább már nem tűrhette ezt az állapotot. Elviselhetetlen volt a számára. És ebből a feszültségből adott az Úr egyfajta feloldást, egy fellélegzést, amikor Timóteus visszaérkezett a jó hírekkel. Arról már így nyilatkozik Pál apostol, hogy akkor nagy örömöt kapott az Úrtól, nagy örömmel örvendezett, de ez a találkozás utáni vágy továbbra is megmaradt benne, és itt ezzel a fohásszal mégis ezt a vágyat, ezt oda bízza az Úrra. Ezt így leteszi. Maga pedig az Isten, a mi atyánk és az Úr Jézus Krisztus egyengesse a mi útunkat hozzátok. Ezt rábízza az Úrra. Majd ő megadja, ha akarja. Persze nagyon szeretné, hogy Jézus is akarja ezt, de az biztos, hogy ez a fajta ráhagyatkozás, ez egy megnyugvást, egy megbékélést is jelent. Én nem tudom megoldani, de bízom abban, hogy az Úr Jézus megfogja. Gyakorlatilag ezt fejezi ki itt az apostol. Rátérek a második fohászra is, ami egyben egy áldás is a gyülekezet felé, ahogy említettem. Itt a második fohászban, amikor azt kéri Pál apostol, hogy titeket pedig gyarapítson az Úr, és tegyen bőségesekké az egymás iránt és mindenki iránt való szeretetben, amilyenek vagyunk mi is ti irántatok. Itt egy erős vágyat, de ugyanakkor egy erős várakozást is kifejez az apostol arra nézve, hogy ez be fog teljesedni. Pál apostol úgy könyörög, hogy tudja, hogy ezt az Úr a maga akarata szerint és a maga bölcsessége szerint, de meg fogja adni ennek a gyülekezetnek, és meg fogja adni Isten népének. És ez az erőteljes várakozás, ahogyan ő könyörög, ez ugye arra vonatkozik, hogy Isten gyarapítsa és tegye bőségessé őket. Ez a két kifejezés, ez a gyarapítás és bőségessé tétel, ez ilyen mindenek fölött való. Vagy mondhatjuk úgy is, hogy ilyen nagy túlzásokkal, vagy szuperlatívuszokban beszél Pál apostol, abban kér. Nem aprócska dolgokról van szó, hanem mindenek felett való betöltés az, amiért ő imádkozik. Nem csak úgy egy kis növekedés, hogy hát ha egy picit nagyobb lesz, hát ha egy picit több lesz, hanem egy ilyen mindenek felett való betöltés az, amiről ő itt beszél. És fontos azt is megemlíteni, hogy mire nézve kéri ezt az apostol, mert itt, amikor azt kéri, hogy és az Úr gyarapítson, és tegyen titeket bőségessé, akkor felcsillanhat az embernek a szeme, hogy hát igen, a bővölködés, azt várhatjuk. Talán egy-két embernek első olvasatra még a kis dollárjel is beugrik a szemében, hogy igen, tegyen bőségessé, de rögtön hozzáteszi az apostol, és kiderül itt az igéből, hogy ez nem anyagi jellegű növekedés, és nem anyagi bővölködés, amiért itt fohászkodik. Miről beszél, mire nézve kéri a növekedést és a bőséget? A szeretetről. Azt mondja, hogy tegyen titeket bőségeseké, növekedjetek, és tegyen titeket bőségeseké a szeretetben. A szeretetben. És itt fölmerül ez a kérdés, hogy miért kéri ezt Pál apostol. Vajon azért kéri-e ezt, mert Tesszalonikában probléma akadt volna a szeretettel. Azért imádkozik-e ezért, mert hogy akadt egy kis nehézségük, valami szeretetlenséget tapasztalt, úgy, mint ahogy sok esetben Pál apostol írt a különböző tévejgések ellen, hogy egy kicsit kiigazítsa helyre, pofozza a gyülekezetet, a hívőket. Vajon ezért imádkozik-e ilyen buzgón a Pál apostol azért, hogy Isten adjon növekedést a szeretetben, mert hogy szeretetlenség van Tesszalonikában. És az érdekesség az, hogy ha olvassuk a levelet, akkor az derül ki belőle, hogy nem. Nem erről van szó. Tesszalonikában van szeretet az emberek között. A gyülekezetben van szeretet. Nem az derül ki, hogy ott utálnák egymást az emberek, vagy közömbösek lennének, vagy meghalványult volna, megfakult volna köztük a szeretet, hanem igenis, többször is ír arról az apostol, hogy milyen nagy és milyen példaértékű szeretet van a tesszalonikai gyülekezetben. Rögtön a levél elején, ahol a hálaadást indítja, az első fejezet 4. versben, a szeretetük fáradozását említi. Ezért adnak hálát, mert a tesszalonikaiaknak van szeretete, olyan szeretete van, amivel fáradoznak egymás iránt. Nem csak beszélnek róla, nem csak mondják egymásnak, hanem aktív, ténykedő szeretetük van. Aztán itt a 3. fejezet 6. versében, amikor leírja, hogy Timóteus megérkezik, akkor azt mondja, hogy örömhírt hozott felőletek a ti hitetekről és szeretetekről. Tehát amikor Timóteus megérkezik, akkor is azt tudja meg az apostol, hogy Tesszalonikában van az emberek között szeretet. Sőt, egyébként még a későbbiek folyamán is, amikor már ebbe a tanítói szakaszba ér a levél, a 4. fejezet 9. versében is ír erről, hogy a testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket Isten tanított az egymás iránti szeretetre. Tehát nem arról van szó, hogy hát igencsak híjával volnának ott a tesszalonikaiak a szeretetnek, hanem maga Pál apostol is, hogy így mondjam, dicséri őket, bár talán a helyesebb kifejezés az, hogy hálát ad Istennek az ottaniak szeretetéért, és mégis azért imádkozik, hogy Isten növekedjen, vagy Isten adjon ebben növekedést, és Isten tegye ebben bőségesekké őket. Mégpedig azért, mert a valódi szeretetből, a krisztusi szeretetből sosem elég. Ez egy nagyon fontos intés itt a számunkra is, hogy ebből sosem elég. Lehet, hogy jó benyomást tudunk kelteni másokban, és azt mondják, hogy hát igen, ez milyen szeretetteljes ember, mindig olyan jó kedélyűnek látjuk, olyan közvetlen másokkal, vagy segítőkész, alázatos, és akkor ezt még lehet, hogy a környezetünk, vagy a világ is észreveszi. Ez sem elég. Ne nyugodjunk meg, hogy akkor elértük ezt a szintet, és innentől kezdve akkor már jó, mert van ennél még több. Lehet ennél még jobb. Lehet még jobban szeretni. Persze fontos hozzátenni azt, hogy itt tényleg a krisztusi szeretetről van szó, nem másról, nem olyan szeretetről beszél itt az apostol, amiről esetleg a világ, nem megalkuvásról van szó, nem olyan szeretetről, ami a bűnt megtűrni, nem a toleranciának kikiáltott, vagy amit próbálnak szeretettel azonosítani, nem erről a fogalomról van szó. Itt a krisztusi szeretetről van szó. Egy olyan szeretetről, ami alázatos, ami könyörületes, ami irgalmas, ami kezdeményező és mentő szeretet. De ez növekedhet. És még egyszer mondom, hogy itt Pál apostol azért imádkozik, hogy ez a fajta szeretet, ez túlcsorduljon ezekben az emberekben. Nem csak, hogy egy kicsit emelkedjen az a vízszint, hanem érje el a szélét, és folyjon ki. Áradjon szét. Ezért imádkozik, hogy ezt végezze el bennük az Úr. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy azért imádkozik nyilván Pál az Úrhoz, ezért a szeretetért, mert ennek ő a forrása. Ő az, aki ki tudja ezt bennünk munkálni, ő az, aki ezt fel tudja buzogtatni bennünk. Ahogy olvastam is itt a 4. versben, ezt írja, hogy hiszen Isten tanított titeket az egymás iránti szeretetre. Ez csak tőle tanulható, csak tőle elsajátítható, csak ő az, aki ezt belénk is el tudja ültetni, illővíz forrásaként fel tudja bennünk buzogtatni, de higgyük el, hogy tud még többet. Tud még többet adni. Ne elégedjünk meg, mert az ige nem teszi, és Pál apostol sem teszi. És ez a szeretet, amiről itt beszél, ez egy ragasztó. Az egyik biblia magyarázó így írta, hogy ez a ragasztó a gyülekezetben. Ez az, ami összefogja a közösséget is. A gyülekezetnek az egyébként különböző tagjait, különböző társadalmi háttérrel rendelkező, különböző életkorban lévő, különböző helyzetekben lévő tagjait, ez a szeretet az, ami összetartja, összeragasztja. Ezért is imádkozik, ezért itt az apostol. És még egy dolgot muszáj megemlítenem, mert amikor erről a szeretetről beszél, akkor utána még azért hozzáteszi azt, hogy ezt mindenki iránt is tanúsítsák. Tehát nem csak befelé, a közösség felé forduljanak ilyen szeretettel, hanem azt is hozzáteszi, hogy mindenki iránt. Persze az az első, a gyülekezet, az elsődleges hely, ahol tudjuk ezt gyakorolni, ahol ez meg tud valósulni, de mégis azt mondja, hogy titeket pedig gyarapítson az Úr, és tegyen bőségesek ki az egymás iránt, és mindenki iránt való szeretetben. Mindenki iránt. És ezt egyértelművé teszi itt az ige a későbbiek folyamán, és ebben a levélben is rendelkezik az apostol később is a nem hívő emberekkel való kapcsolatról. És ott írja, hogy csendes életet folytassatok, a kívülvalók iránt tisztességesen viselkedjetek. Vagy azt is írja, hogy vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen, hanem mindenkor jóra törekedjetek, úgy egymás iránt, mint mindenki iránt. Tehát azt mondja itt az ige, hogy ez a szeretet, amit Isten el tud ültetni bennünk, ami abból fakad, hogy megismerjük az ő szeretetét, azt a mentő szeretetet, amivel irántunk és hozzánk fordult, ezt tudjuk mások felé is közvetíteni. Tudjuk a világ felé is közvetíteni. Ez a szeretet, hogyha tényleg így túl csordul az emberben, ez meg tudja fogni azokat az embereket is, akik esetleg nem hisznek, még csak ismerkednek, vagy még csak nem is ismerkednek a Bibliával, Istennel. Ha valamit tapasztalnak ebből a szeretetből, akkor az meg tudja ragadni, meg tudja fogni az embert. Testvérek, ezzel befejezem most, hogy Pálnak ez a két rövid kis imádsága, ez példaként áll előttünk is. Példaként áll abban, hogy mit kér, hogy hogyan kér, hogy kiért kér, hogy amikor magáért imádkozik, akkor azért imádkozik, hogy másoknak szolgálhasson, hogy újra láthassa őket, hogy újra találkozhassanak, hogy a hitüket erősíthesse. Amikor másokért imádkozik, akkor is az ő lelküket, az üdvösségüket, hitüket tartja szem előtt. Nem önző módon kér, hanem alázatosan és nagy-nagy bizalommal az Úr iránt, ilyen ráhagyatkozással fohászkodik az Isten népéért, az egyházért. Hát munkálja az Úr bennünk, és adja, hogy mi is így tudjunk tenni. Amen. Jöjjetek most fennállva, adjunk hálát Istennek, és imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, hadd dicsérjünk, hadd magasztaljunk téged, hadd hódoljunk előtted, aki az egyedüli üdvözítő, a megváltó, az Isten báránya vagy. Hadd dicsérjünk, Urunk, a Golgotai keresztért, azért, hogy ott elhordoztad a bűneink büntetését, hogy megváltottál bennünket az ítélettől, az örök kárhozattól, hiszen erre egyedül te voltál képes. Senki más nem tudta volna ezt elvégezni, miértünk. És dicsérünk téged, Urunk, azért is, hiszen most sem vagy távol, hanem ott a mennyben, az Atya jobbján ülve, aktívan tevékenykedsz, munkálkodsz, a mi életünkben is. Most is építed a te népedet, aktívan elhívod a tieidet, jó pásztorként szólítod a te nyájadat, hogy kövessenek téged. És köszönjük, Urunk, hogy mi meghallhatjuk a te hangodat, megismerhetjük a mi pásztorunk hívó szavát. Köszönjük, Urunk, hogy minden gyülekezet, így a mi gyülekezetünk is egyedül benned és az Atyában létezhet. Neked, a te munkádnak köszönhetjük azt, hogy itt lehetünk, hogy van egyház, hogy van közösség, hogy van szeretet. És azért imádkozzunk, Urunk, hogy te légy az, aki bennünk is növeled ezt a szeretetet, hogy tényleg túlcsorduljon bennünk, hogy tudjunk egymásnak is adni belőle, és nem csak itt a közösségben, hanem a kívülállóknak is, a még meg nem tért, még hitre nem jutott ismerősöknek, szomszédoknak, családtagoknak, munkatársaknak. Urunk, hadd tudjunk hozzájuk ezzel a tőled jövő, belőled fakadó szeretettel fordulni. Szeretnénk, Urunk, mi is rád hagyni a mi nehézségeinket, azokat a dolgainkat, amikkel nehéz megbékélni, amik nyugtalanságot okoznak a mi szívünkben. Urunk, hadd bízzuk a te kezeidre őket. Hadd bízzuk életünket, munkánkat, családunkat oda, hogy te légy az, aki akaratod szerint és bölcsességed szerint vezeted ezeket a dolgokat. Kérünk, hogy te adj megbékélést és megnyugvást, amikor hozzád fohászkodunk, Urunk. Hadd kérjünk ilyen módon a gyülekezetünkért, annak minden tagjáért. Kérünk, hogy te munkálkodj a gyermekek szívében. Kérünk, hogy te légy az, aki vezeted a fiatalok életét, hogy meg tudjanak maradni te melletted, ne sodorja el őket a világban lévő gonoszságnak az áradása. Kérünk, Urunk, hogy te munkálkodj a családokban, hogy ott is ez a tőled jövő, belőled fakadó szeretet legyen, így lehessenek türelemmel, békességben. Kérünk, Urunk, az idősekért, hogy erősítsd őket. Kérünk a betegekért, hogy gyógyítsd őket. Kérünk, Urunk, a népünkért és annak vezetőiért, hogy te adj tőled jövő bölcsességet, hogy így szolgálhassunk és szolgálhassanak a vezetők is, elsősorban te neked. Urunk, azért imádkozunk, hogy itt is és világszerte óvd a te népedet, és készítsd arra, hogy megállhassanak majd előtted, amikor megjelensz minden szenteiddel egyetemben. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk magunkat, életünket, és hogy tudhatjuk, hogy nálad biztos kezekben vagyunk. Köszönjük, hogy meghallgatod, Urunk, imádságainkat. nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Testvéreim, most fogadjuk Istenünk áldását, titeket pedig gyarapítson az Úr, és tegyen bőségesekké az egymás iránt, és mindenki iránt való szeretetben, hogy erősekké tegye a szíveteket, és fedhetetlenekké a szentségben, a mi Istenünk és Atyánk előtt, amikor eljő a mi Urunk, Jézus Krisztus mindenő szentjeivel egyetemben. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hadd mondjam el gyülekezetünk hirdetéseit. Hirdetésekben segítséget kérnék, én külön hirdetést, vagy hirdetni valót nem kaptam. Ha jól gondolom, akkor az előttünk álló héten Biblia óra az lesz. Más hétközi alkalomról nem tudok. Jövő vasárnap ismét én fogok szolgálni itt az Isten tiszteletem. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.